Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a testvériesen szűk helyen. Nagyon örülök, hogy eljöttetek az idei esztendő utolsó Szólj be a papnak alkalmára, aminek egy izgalmas témát igyekeztünk választani. Nevezetesen azt, hogy mindenki függ-e valamitől. Néhány főszabályt szeretnék itt az elején elmondani, mielőtt továbbadom a szót, csak azért, hogy tudjuk, hogy hol is vagyunk, vagy mi is a cél. Ugye az lenne a cél, hogy engem minél kevesebbet kelljen hallgatnotok, ezért majd nektek is lesz módotok kérdezni. Kérlek benneteket, hogy ehhez várjátok meg a mikrofont. Ami fontos, a kérdéseket igyekezzetek lényegre törően röviden elmondani. Az akadémiai székfoglalókat majd egy néhány házszámmal...
Azokat bízzátok ránk!
Ezek mellett pedig, ami még fontos, hogy lehet egy-egy személyhez kérdezni, illetve lehet úgy közösen a válaszadóktól is kérdezni. Akiket engedelmetekkel be is mutatnék nektek. Mellettem ül Kovács András Péter, humorista, ezt írtuk a plakátra, de legjobb ismereteink szerint egyébként jogász is. Aztán Balogh Zoltán püspök úr, Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, valamint Fazekas György, római katolikus pap, akik az én vendégeim. Első körben az lenne a kérésem, hogy egy rövid bemutatkozással szolgáljatok, és ahogy ti jónak látjátok a sorrendet.
Igen, atya nézeget rám hosszan. Akkor megtöröm a jeget. Kovács András Péter vagyok, humorista, és annyiban vagyok érintett a kérdésben, meg úgy keveredtem ide, hogy pár évvel ezelőtt jó magam is beleálltam ebbe a függőség témába. Én egy alkoholbeteg családban felnőtt gyerek vagyok, egy úgynevezett elfeledett gyerek. Édesapám módszeresen és kitartóan több évtized munkájával gyakorlatilag engedelmeskedett annak a parancsnak, ami nagyon-nagyon sok függőben tombol, ez a pusztítsd el magad. És én akkor eltökéltem, hogy minden leszek, ami ő nem, és semmi sem, ami ő. És aztán ez mára nyilván finomodott, nyilván megértettem az ő helyzetét is, nyilván megértettem azt is, hogy ő hogyan vált függővé. Azt is megértettem, hogy ez egy családnak a betegsége, amiben ő volt a tünethordozó, és arra is rájöttem, hogy én hogyan tudom megelőzni, hogy ezek a minták az én életemben ismétlődjenek, vagy továbbadásra kerüljenek. Úgyhogy én, de majd, ha lesz szó még a függőségekről, akkor el tudom mondani azt, hogy azért nekem is megvoltak a köreim.
Én valószínűleg úgy kerülök ide, hogy volt egy másik Balogh Zoltán, aki már nem él, édesapám, aki Magyarországon újra alapította kb. 150 évvel ezelőtt alakult Kék Kereszt Egyesületet, amelyik egy Svájcból indult mozgalom volt, az abszinenseknek a mozgalma, akik egész életükre alkoholmentességet, meg szenvedélybetegség mentességet fogadtak, ebben benne volt a dohányzás is, jelenlevőknek mondom. Jobbra nem mertem nézni, csak balra, de igazából majd mindenki beszámol. És ő 1984-től az Iszákos mentő misszió, ez egy ilyen klasszikus 19. századi megfogalmazás, tehát az alkoholbetegek missziójának volt a vezetője egészen haláláig, és én magam is önkénteskedtem ebben a mondjuk így, hogy szolgálatban talán, és teljesen véletlenül úgy alakult, hogy annak az egyházközségnek lettem a lelkipásztora, ahol egyébként 130 évvel ezelőtt a Kék Kereszt Egyesület, az első magyar Kék Kereszt Egyesület alakult. Talán annyit így a fél humor, mert csak félig humor azért ez. Azt mondtad, hogy általában az embernek a bajai azok családi tünet együttesekből jönnek, ez nálunk sincs másképp természetesen. Én nekem azért az édesapámmal nem volt problémamentes a viszonyom, úgyhogy amikor ők ebben a alkoholbeteg gyógyító munkában olyan sikereket értek el, hogyha ezt így lehet sikernek nevezni, aminek még az annak idején a szocialista, kommunista világban a szakemberek a csodájára jártak, tehát az, hogy egy ilyen 30-40%-a több éven keresztül abszinens volt azoknak, akik oda elmentek. Azt hiszem a nagy országos állami alkohol elvonóban ez 5-10% között mozgott nagyfán ez a szám, tehát az tényleg egy egészen különleges dolog volt, hogy lehet, ez volt a szlogen, Jézus szeretetével gyógyítani. És hát, ahogy említettem, elég viharos volt a viszonyunk, úgyhogy egyszer 21 éves lehettem, sárga földig leittam magamat, hazamentem, apám, kisfiam, mit csináltál? Mondtam, hogy úgy látom, hogy ti csak az alkoholistákat szeretitek, úgyhogy ezért ittam le magam, hogy engem is szeressél. Ez volt az intézés, és bármilyen furcsa, amikor egy kicsit összeszedtem magam, akkor ebből egy nagyon jó beszélgetés alakult ki arról, hogy mit is tud apa és fia kezdeni egymással.
Igyekszem összeszedett lenni, mert én azt gondoltam, hogy Fazekas György vagyok. Azt szoktam mondani a lelki gyakorlatokon, hogy Isten kedves gyermeke, aki alkoholista lett. Édesapámat sose ismertem, kétszer láttam. 4-5 éves koromban jött egy nevelőapa, aki alkoholista volt. Már igen korán jártam a kocsmát, napi 2 liter bort vittem haza, hogy jól érezze magát, az alkoholizmus összes negatív élményét megéltem, minél jobb legyek, mindig megfeleljek, lehetőleg láthatatlan legyek, a maximumot hozzam, és lehetne még tovább sorolni. Annyi volt a probléma otthon, hogy aztán, amikor 4. osztályos voltam, kijött a gyivi, akkori gyivi, és akkor elvittek állami gondozásba, intézetbe kerültem, 17. kerület, Pesti út 117. Hallatlan nagy szakítást éltem meg ott. Előtte volt még egy másik szakítás, ugye én édesanyámmal éltem együtt, és boldogan éltünk, bár éreztem, hogy valami nem kerek, mert nincsen apa. Az óvodában mindenkinek volt apukája, meg nekem meg nincs, és ez kicsit furcsa volt, de az a boldog együttlét, hogy az megvolt, és bejött ez a nevelőapa, ezt nem mondta el nekem senki, hogy akkor most mi van. Tehát ott megszakadt egy kapcsolat az édesanyámmal, ott volt egy törés, volt egy másik törés, ugye az, hogy intézetbe kerültem, és akkor ott alaposan megéltem azt, hogy nem vagyok szerethető, nem vagyok jó, nem vagyok elfogadható, nem tartozom senkihez, nem vagyok fontos, végül is minek élek. Én megfogadtam, hogy én nem leszek alkoholista. Ezt többször megfogadtam. Aztán szakmunkás tanuló lettem. Szakmunkás tanulóként már egy-egy pohárral ittam, de aznak semmi jelentősége nem volt. 17 évesen egy családba kerültem, akik vallásosak. Az ő hatásukra is kezdtem el én magam hittanra járni, és 18 éves volt, amikor keresztelkedtem, bérmálkoztam, lettem első áldozó, és ott volt egy olyan élményem, hogy milyen jó lenne egyszer az oltár másik oldalán állni, és azokat a szavakat mondani, amelyeket Jézus mondott. Még ezelőtt, mielőtt a családhoz kerültem volna, volt az alkohollal egy olyan élményem, ami aztán meghatározta az életemet. A karácsony alkalmával, hát mentem vissza az intézetbe, egy 7 deci szürke barátot vettem, és a busz megállótól az intézetig, hát én 2 húzásra megittam, mert úgy szokták inni. Tehát nem poharazgattunk meg, hát nem kezd elaprózni, 2 húzásra megittam. Ugye tél volt, kimelegettem, egyfajta jó érzés fogott el, és ez a lényeg, hogy valami olyan élményt adott az a az az alkohol, ott akkor, hogy jó vagyok, elfogadható vagyok, szerethető vagyok, kerek a világ, minden szép és jó. Egy hamis élményt adott az alkohol. Utána beléptem az intézet ajtaján, és filmszakadásom volt, akit érdekel, majd elmondom. Azért tartom ezt fontosnak, mert onnantól kezdve én ezt az élményt kerestem. Az, hogy szerethető vagyok, jó vagyok, és a többi. Dolgozó esti gimnázium, a katonaság, az életem ment, mert periódikusan ittam. Hol ittam, hol nem ittam. Amikor ittam, akkor mindenkit utáltam, a világot utáltam, megvetettem önmagamat. Ezekkel alkalmakkor egyre lejjebb és lejjebb süllyedtem az önértékelésben is. Amikor józan voltam, akkor megint próbáltam magamat fölépíteni, és ez így ment egymás után. De esztergomi szemináriumba fölvettek, onnan kiittam magam, aztán azt gondoltam, hogy nekem szerzetesnek kell lenni, elmentem a szalézi szerzetesekhez, hát onnan is kiittam magam. Ezt azért elmondom, mert elnézést, igyekszem gyors lenni. A szalézi szerzeteseknél csak az volt a probléma, hogy volt nyáron volt családlátogatás, és elmentem a családot látogatni, és hát egy papnövendék, vagy hát szerzetes, hát mi az első, hogy mit iszik. És akkor hát ittunk, és Pest-Lőrincen volt az a plébánia, ahol voltam, és hát olyan részeg voltam, hogy a disznóholban, bementem a disznóholba, és a disznók között röfögtem. Elmondhatom, hogy disznó részeg voltam.
Ez már majdnem Szentmárton, bár azt mondja, a libák közé.
Igen.
Gágogott ott.
Hát igen. Szóval én ott voltam. Ennek később van jelentősége. Aki esetleg ismeri a Szentírást, és a tékozló fiú történetét ismeri, akkor neki talán ez üzen valamit. Szalézi szerzetesektől is menni kellett, és végig-végig az alkohol volt a probléma. Amikor szalézi szerzetes voltam, akkor fejeztem be a teológiát. Emberileg, tehát mármint, hogy papírforma szerint alkalmas voltam papnak, csak emberileg nem tartottam ott. Különböző kalandozásokat nem mondom. 42 éves voltam, amikor én a mélypontra kerültem. 30 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy, hát, hogy lehet, hogy itt baj van az alkohollal, és hogy valamit ezzel talán kezdeni kellene. Nem velem, hanem az alkohollal. 12 évig próbáltam meggyógyítani magam, vagy megszabadítani, vagy valamit csinálni. Hogy én miért nem gyógyultam meg azok a sok-sok terápia alatt, amiközben voltam, annak az egyik oka az volt, hogy én hosszú ideig azt gondoltam, hogy majd én megtanulok inni. Majd én, hát mégiscsak hát én intézetben nőttem föl, én védtem az életemet, Én mindent meg tudok oldani. Hát ez volt az egyik, amiért nem tudtam én meggyógyulni ott a kórházakban. A másik fontos dolog számomra legalábbis az, hogy a terápiák, amik a kórházakban vannak, nem arra volt szükségem, nekem a szeretetre volt szükségem. És a terápia a maga természetéből adódóan nem arról szól, hanem valami másról. 42 éves voltam, amikor újból a Nyírő Gyula kórházba kerültem, és akkor én ott egy napot átsírtam, átimádkoztam, hogy Uram Jézus, most vagy megszabadítasz, vagy bocsánat megint, vagy megdöglök, mert hogy így gondoltam. Mert sajnos egy alkoholista körülbelül itt így gondolja, és én akkor megszabadultam az alkohol rabságából. Jézus a szabadító, ez teljesen biztos. Még ezt is hozzá szoktam tenni, hogy azóta a kisdobosok, úttörők és cserkészek koszorúzást tartanak ott a Nyírő Gyula kórházba, hogy itt szabadult meg Fazekas György az alkohol rabságából. Tehát ilyen zarándok helyé vált azóta. És én azóta nem iszom, tehát nekem nem kell inni, hála Istennek. Aztán Ber püspök atya. Ez is fontos, azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogy mert hogy milyen egy alkoholistának az agya, tehát hogy mennyire. Tehát azt mondtam a Jóistennek, amikor megszabadultam, hogy ide figyelj, te Jóisten, ha te akarsz velem valamit, akkor lesz egy püspök, aki szóba áll velem, érted? Ez így működik. Mert ilyen a gondolkodása egy alkoholistának. Leosztottam a lapot, hát mégis mindenki tudja, hogy kinek mi a feladata, nem? Hát ilyen egyszerű. Az Isten humora, hogy volt egy püspök, aki szóba állt velem, Berpüspök atya, 3 évig beszélgettünk, egyebek, és aztán 42 évesen szabadultam, és 45 évesen pedig pappá szentelt, és az alkoholista mentő szolgálatba küldött engem, és azóta ezt a szolgálatot csinálom. Még egy fontos, ugye nekem fontos az, hogy akkor, amikor a tékozló fiú történetét különösen az első időben olvastam, akkor sose tudtam sírás nélkül végigolvasni. És a másik ilyen nagyon ütős történet volt nekem a Szentírásból, a 12 éve vérfolyásban lévő asszony annak a története, aki ugye 12 évig járja a maga útját, maga akarja megoldani a problémáját, egyik orvostól a másik orvosig rohan, és senki nem tudja neki megoldani a problémát, és megérinti Jézus ruháját, és meggyógyul. És ugye én is pont 12 évig volt az, hogy valamit kezdeni kellene, és 42 volt, amikor megérintett Jézus. Azt az élményt nem lehet elmondani. Tehát az, hogy elfogadott, szeretett, fontos vagyok, tartozom valahova, hogy értékes vagyok. Nem, ezek olyan szavak, amik nehéz ezt elmondani, érzést nehéz átadni, de hogy ott kerek és egész lett a világ. És kézzelfoghatóan éreztem, hogy ott van Isten, én meggyógyultam, nekem többet nem kell inni, és minden rendben van.
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne itt most az előző válaszban már így valamelyet.
Állj fel, bátran!
Közben állj fel, bátran, légy.
Hogy zavarba is hoztatok. Szóval az előbb már így egy kicsit elkezdtétek érinteni a kérdésem egy részét. Szóval én arra gondolok, hogy így a gyakorlati életben mit tudunk csinálni azokkal, akikkel már így látjuk, hogy elkezdődött valami probléma, tehát hogy valamilyen függőségbe így elkezdtek belesodródni, és hogy rajtuk hogyan tudunk segíteni azon kívül, hogy szólunk nekik, hogy ez így már lehet, hogy kezd csak lenni. Tehát, hogy van bármi eszköz a kezünkben, saját életetek példájából merítve esetleg, amivel így fel tudtak minket vértezni?
Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, mert hogy azzal az illúzióval mindenképpen érdemes leszámolni, hogy egy jó kemény baráti beszélgetés segít, az nem segít. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy milyen eszköz van a kezedben, te magad. És hogy aki valóban segíteni akar, azt egy ilyen helyzetben csak szeretetből lehet. Tehát valakinek, és én ezt egyébként még, bár ennek van egy ilyen közéleti karcosabb vonatkozása az előző kérdésnek, de ott is azt mondanám, hogy tehát igazából a másik embernek csak akkor tudsz segíteni, ha szereted. Hogyha nem szereted, akkor meg tudod fosztani különböző eljárásokkal a hatalomtól, akkor rá tudod kényszeríteni arra, hogy nem tudom én, mit ne csináljon XY ideig, félelemből, szabályokkal, mert különben elveszem azt, mindenféléket lehet, de igazából csak akkor el kell döntened, hogyha neked van olyan fontos az a másik ember, hogy meg akarod állítani egy úton, amiről úgy gondolod, hogy a romlásba viszi, hogy akkor neked magad teljesen bele kell ebbe a dologba adni. És el kell döntened, hogy mit tudok vállalni én ebben a helyzetben. Amit mondtál, hogy 30 napon keresztül minden este el kell menni a csoportba, vállalod, hogy 30 napon keresztül minden este el is kíséred, hogy tényleg oda menjen. Vagy pedig megkérdezettél, hogy elmentél? És másnap azt mondta, azért arról volt, hogy elmész, azt ígérted. Tehát, hogy ezt a fajta plusz energiát, amit bele kell tudni az embernek tenni a társának az életébe, a barátjának az életébe, az apjának az életébe, az anyjájébe, vagy a gyerekéjébe, azt nem lehet a dologból kiszedni. Ez az egyik része. A másik meg, ami egy nehéz kérdés, de erről atya szerintem sokkal többet tud, hogy hol kezdődik ennek egy olyan szakmai része, ahol igenis vannak olyan szakemberek, akik elmondják, hogy mi az, amiben te segíteni tudsz neki, de nélkül a szeretet attitűd nélkül, csak az, hogy rászólok valakire, hogy barátom, elszálltál, meg rossz irányba mész, az egészen biztosan nem tud segíteni. Lehet, hogy a lelkiismeretét az embernek megnyugtatja, hogy én szóltam, de az egy nagyon hiú ábránt azt gondolni, hogy ezzel bármit tett.
Hát ugye nálam annyiban összetett a kérdés, hogy ugye gyerekként nekem ott volt apám. És mindig megszokták kérdezni az embert, hogy mit, ha találkoznál gyerekkori önmagaddal, akkor mit mondanál neki? És akkor persze valaki azt mondja, hogy azt mondja neki, hogy vegyél bitcoint, meg húzz el külföldre, meg nem tudom. Én annak a 10 éves Andriskának ennyit mondanék, 3 szó, nem a te hibád. Nem a te hibád, és nem a te feladatod ezt helyrehozni. Mert az ilyen családokban felnövő gyerekek, mert nem csak gyerekkorukban, de később is úgy érzik, hogy egyrészt ők is tehetnek arról, hogy idáig fajult a helyzet, vagy akár csak arról tehetnek, hogy ez még nem változott meg, és képesek apait, anyait beleadni, hogy megváltoztassák. És nálunk konkrétan apámnál az volt a dinamika, hogy keresztapámék, akik édesapám nővére keresztanyám és a férje keresztapám, ők Svájcban éltek, néha hazajöttek évente egyszer-kétszer, aztán elkapták apámat, akkor nem tudom én, elvonó, antetil tabletta, amire ha ráiszol, rosszul leszel, és akkor onnantól anyámra volt bízva, hogy reggelente adagolja neki, apám aztán egy idő után megkereste azokat a lehetőségeket, hogy mit kitrükközte, nyelve alá dugta, kiköpte, stb. És aztán megint visszaesett. Miért? Mert körülötte nem változott semmi. Tehát nehéz úgy kijönni az alkoholizmusból, hogy azok, amit mondtam, hogy a hiány, vagy a tüske, vagy a bármi, ami bánt, az nincs megoldva, és nincs megmondva, hogy akkor azt a fájdalmat mi mással enyhítsd. És én gyerekként nekem hihetetlen energiák mentek rá, meg évek mentek rá, hogy megpróbáljak jobbítani apámon, miközben fogalmam sem volt arról, hogy valójában miért iszik. Ma, ha felnőtt lennék, és ilyen ember lenne a családban, vagy a baráti körömben, akkor egyrészt felkutatnám, hogy mi a probléma, mi a kiváltó ok, mint ahogy ezt apámnál is megtettem, és onnan, hogy amikor meghalt apám, azt mondtam, hogy semmi nem akarok lenni, ami ő volt, eljutottam oda, hogy neki is ezt tudnám mondani, hogy nem a te hibád. Tehát jó egyrészt rájönni az okokra, és változtatni a körülményeken, másrészt nem szabad belemenni az ő utcájukba. Mert abból játszmák lesznek, ismétlődések lesznek, azt látja az illető, hogy de ő igenis megteheti, mert hiába fenyegetőzöl, nem fogod beváltani, mindig jön hozzád, mindig segíteni fogsz. Tehát néha be kell vállalni azt, hogy figyelj, ha ezen nem változtatsz, akkor el fogsz engem veszíteni, mint barátot, vagy mint társat. Hogy el fog innen költözni. És ha van gyerekünk, akkor elviszem minden a gyereket is. És akkor nézd meg, hogy jobb. Egyedül vagy velünk. És ha úgy érzed, hogy velünk, akkor légy szíves, rohadtul szedd össze magad, én itt leszek, hogy segítsek, de nem fogunk játszmázni, meg nem fogunk itt szórakozni egymással. Tehát, hogy kell az a mélypont, az a katartikus mélypont a függőnek, ahol rájön arra, hogy basszus, tényleg van vesztenivalója, vagy adott esetben azt már el is vesztette. Nálunk ez soha se jött el, mert valahogy ezek a családi játszmák folyamatosan fönnmaradtak, amikben apám lavírozni tudott. De lehet, hogy ha anyám egyel keményebb, akkor változott volna a helyzet, ki tudja. Úgyhogy nyilván ezt barátként nem könnyű megtenni, nyilván társként sem könnyű megtenni, szülőként sem könnyű megtenni, gyerekként meg nem is a te feladatod, bár ti már nagyobb gyerekek vagytok. De hogy ilyenkor nektek kell józannak lennetek, és nem belemenni ezekbe a játszmákba, meg ígérgetésekbe. És bocsánat, még egy, tudom, hogy nem a megfelelő helyen mondom ezt, de én kivoltam attól gyerekkoromban, amikor azt mondták, hogy imádkozunk, érted. Nem segített. Úgyhogy ti nektek kell lenni ilyenkor az őrangyaloknak.
Bertolt Brecht, rendes kommunista író, Kurázsi mama, 30 éves háború, ott bújnak a parasztok a bokor mögött, jön az ellenség, föl fogják égetni a falut, és az egymásra néznek szemükben a gyávaság, és azt mondják, hogy imádkozzunk. Miközben a néma Katrin, aki nem tud kiabálni, előáll a dobbal, és megveri a vészharangot, vagy addig üti a botot, míg felrábázza a falut, hogy megmenekítse. Tehát az imádságnak az ilyesfajta manipulatív használata ellen az egyház is hivatalosan tiltakozik. Bartol Brecht segítségével.
Köszönöm szépen. Ezt csak annyit tudok hozzátenni, hogy majd oda át megbeszéljük, hogy mennyit használt az az ima, amit érted, meg apukádért, meg a családodért elmondtak. De ez egy másik tészta. Külön kell választani a barátot, azt gondolom, és a hozzátartozót. Itt azt hiszem, hogy minden elhangzott, csak még egyszer határozottan. Tehát barátként, szeretettel, nem játszmázva, legyen a kezedben olyan információ, hogy odaadod neki, hogy én úgy gondolom, hogy, és itt neked tudnak segíteni. A barát is nagyon nehezen tud segíteni, mert a barátság az már egy más belső kötelék. És ott elindulhat a játszmázás. Tehát egy olyan barátnak kell lenni, aki azt mondja, hogy öregem, ha holnap megint iszol, akkor többet nem vagyok itt. És akkor tényleg többet nincs ott? Na ez a mély pont. Tehát volt a mi közösségünkben olyan valaki, akinek 3 évig volt a fiókjában az én telefonszámom. Mert volt egy valaki, aki azt mondta, hogy neked segítségre van szükséged, és itt a telefonszám. Ő benne 3 év múlva ért meg. Tehát ez, vagy ennyi. Hozzátartozóként pedig a magam, nem vagyok szakember, tehát, és szinte minden elhangzott, a hozzátartozónak én azt gondolom, az első lépés az, hogy elmegy és segítséget kér, hogy ő nem a szenvedélybeteg, hanem hogy ő hogy viselkedjen, hogy neki hogyan kell gyógyulnia. Azért, mert az alkoholizmusban mindenki beteg, mindenki defektes. Tehát olyan, itt hallottuk a család, nem ismétlem el, tehát olyan defekt van, hogy az csak na. Tehát a hozzátartozónak az az első dolga, hogy felfedeztem, hogy itt nagy baj van, nekem hogyan kell gyógyulni, nekem hogyan kell kilépni, nekem hogyan kell másként viselkedni. Esetleg én hol rontottam el. Ez nagyon fájdalmas felismerések, amikor nálunk is jönnek a hozzátartozók, és hogy hú, és hogyha én ezt akkor tudtam volna, akkor nem itt tartanánk, hanem akkor már 4-5 éve józan lenne. Azért, mert nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Az egész alkoholizmust egy nagy... Nincs. Tehát nincsen. Tehát mi most itt nem beszélgetünk. Mert a társadalomban nem beszélnek róla. És ezért ezeket az utakat sem lehet tudni. Tehát sokkal nagyobb információ kellene arra, hogy a hozzátartozó ide menjen, és neki kezdjen el gyógyulni. Ha ő elkezd gyógyulni, akkor másként fog már viszonyulni a szenvedélybeteghez. Azért, mert olyan borzasztó játszmák vannak, hogy az kegyetlen, tehát kegyetlen játszmák, és ebbe pörög az egész család. Tehát ha az egyik szem elkezd gyógyulni, akkor van esély arra, hogy a másik is, az egész család.
Imádság. Muszáj vagyok ezt számomra is világossá tenni, hogy akikben van valami fajta hit, meg valami fajta bizalom abban, hogy azt mondják, hogy az imádság segít. És próbálják ezt az eszközt alkalmazni, és elképesztő csalódásokat élnek át. Mert úgy tűnik, hogy nem segít. Van az a vonal, amit az atya mond, hogy majd ez egyszer kiderül, hogy mégis, meg nagyon szép, megható történeteink vannak arra, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, de a helyzet az ugyanaz, mint amit az előbb próbáltam mondani, az, hogy mennyit teszel bele. Tehát ha az imádság az a fajta pótcselekvés, amit azért csinálok, mert egyébként nagyobb erőfeszítésekre nem vagyok hajlandó, és nem vagyok abban benne teljes személyiségem, hogy ezt én tényleg akarom, akkor az Úristen helyében én se teljesíteném. Tehát már ilyen veszélyek nem fenyegetnek, hogy rajtam mondjam, de nagyon röviden volt a mi egyházi közösségben volt egy csodálatos család, a rendszerváltás környékén bankigazgató, az apuka minden tisztességesen szerzett, csak hogy világos, hogy felesége csodálatos, történelmtelen nagy barátunk, három gyerek, és elmentek autóval hazamentek vidékre, jöttek vissza, az apuka hibájából frontális ütközés, édesanyja meghalt, 2 éves kislány meghalt, 22 éves kislányuk, akit még diákkorukban fogadtak, meghalt, egyedül az apa élte túl, kómába 6 hónapig. A közösségünk 6 hónapig imádkozott érte, hogy visszajöjjön. Minden nap mentünk Debrecenbe, Budapest, épp ahol kórházba volt, és ott voltunk mellette, és meggyógyult úgy, hogy egy 12 éves gyereknek a szintjén van. És akkor megfogadtuk, hogy minden héten valaki elmegy hozzá, kártyázunk vele, sétálunk, pingpongozunk, Bibliát olvasunk, imádkozunk. Ez 20 évvel ezelőtt történt. Mostanra mindenki elmaradt tőle. És ott ül egyedül a lakásába, néz, annyit csinálunk most, hogy összedobjak azt a kis pénzt a gondozónőre. És akkor megkérdezem magamat, hogy jogom volt érte imádkozni? Hogyha én az imádságnak ezt az eredményét, mondhatnám az Úristennek azt is, hogy nem lehetett volna 18 éves szintre fölhozni nekem, ez, értitek ebben a gonoszságot, az arroganciát, de hogy ez a helyzet, hogy akkor, hogyha ott van az ember abban az imádságban, nem pedig azt mondja, hogy más úgy se jut eszembe. Tegnap mondtam valakinek, hogy látogassam meg az édesapját, mert haldoklik. Mondtam, hogy meglátogatni nincs időm, de imádkozni fogok. Úgy elszégyeltem magam rögtön, hogy visszavontam a dolgot, mert hogy tehát így ezt nem lehet használni. Ez egy manipuláció az imádságnak a lényegét. Tehát egyetértünk ebben, az imádságnak a lényegét tagadja meg. És akkor nehogy már az imádságban ne higgyünk ezután az ima erejébe, hanem gondoljuk végig, hogy aki ilyet mond, az mivel akarja magát helyettesíteni.
Igen. Jó. Csak az imához egy nagyon kicsi történet. 4-5 éven át, ferences diák, aki tudja, mit jelent ferences diák, 4-5 éve járt hozzánk, szombaton délután van nálunk egy közben járó imádság, aki kéri. És ő, mint ferences diák, sose jött föl erre a közben járó imára, mert hát, hogy neki hát nem jelent sokat, meg nem jelent semmit, meg hát most mi az össznek. És egyik alkalommal azt gondolta, hogy akkor most mégiscsak följövök, hát ha bejön alapon. Följött, imádkoztunk érte, és megszabadult. Tehát működik, biztos, hogy működik, viszont azt is nagyon megértem, amit mondtál. Tehát ez, amikor mindent nyakon öntünk avval, hogy na imádkozzál, ezt én sem szeretem. Tehát ez, mert azt gondolom, hogy először nézzük meg, hogy mi a baj, amit emberileg meg tudunk tenni, emberileg tegyünk meg, de mindent, és utána imádkozzunk. Azért, mert azt gondolom, és a magam szabadulására is gondolok, és a többiekére, azt az 1%-ot, azt nekem bele kell tenni. Az nem 0,99, az 1. Tehát mindent, amit emberileg mindent, a többit meg az Isten megteszi.
Jaj, Szent Ignác mondta, hogy cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna, és imádkozz úgy, mint a minden Istenem. Luther mondta, na tessék!
Nem református oldal.
Szerintem
evangélikus, hanem katolikus egyébként, amikor még ezt mondta.
Itt elő volt egy kérdésünk, vagy egy kérdezünk, és mindjárt jön a kérdés is.
Akik segítséget kapnak, vagy kérnek, akkor az állami rendszerben 5-10% az eredményesség, és mondjuk egy szeretett közösségben lehet, hogy 30. Hogy az a 70%, aki elmegy, ott a közösség ront el valamit, vagy a segítők rontanak el valamit, szóval meg lehet menteni mindenkit. Vagy úgy van ez, hogy nem lehet mindenkit megmenteni, és a segítők keresik azt a 30%-ot, aki megmenthető. Hogy igazából nem tudom, hogy...
Én értem a kérdést.
Jó, köszönöm.
Hát az a 70%, ott nem tudom, jön egy relapszus, egy visszaesés, lehet, hogy 2 évig megint kallódik, aztán mivel egyszer már működött, neki megint vissza fog találni. Tehát a 30% az az, aki tisztán szépen, nem tudom én, 3-4-5 évig el tud éldegélni. A többieknél lehet botlás, ugye, hogy egyszer ittam, de kihozanottam is kezdem előre, lehet egy hosszabb visszaesés, és utána megint. Tehát sajnos ezek nagyon sok esetben ciklikusak. Ez egy ilyen életpálya. Tehát, hogy rendben vagyok 1-2 évig, akkor valami tragédia történik, és megint visszanyúlok a régi megoldásokhoz, megint rendbe jövök, tehát, hogy ez így hullámozhat.
Azért, mert ő maga is kell hozzá. Ugye meg, hogy ezek nehéz ezt megfogalmazni, mert hogy ki az, aki most megszabadult, tehát ki az, aki most tényleg meggyógyult. Mert nincsen recept. Tehát nincsen recept az, hogy most ő azért, mert a kórházban oda írják, hogy ő gyógyultként távozott. Ilyen nincs, mert az alkoholizmusra nem lehet gyógyulni.
Nem is használják egyébként a gyógyult függőt, felépülő függőnek mondják, mert nincs gyógyulás.
Tehát ilyen nincsen. Tehát, és akkor ugye ez újból elindulhat ez a folyamat. Az, hogy most milyen arány, ezeket így nem tudom megmondani, hogy most milyen arány, de hogy hát olyan az egészségügy, amilyen annyira tudnak odafigyelni, amennyire oda tudnak figyelni. De mondom, a legfontosabb ő maga. Ő maga az, hogy ő józan akar maradni, és hozzá meg a környezet is. Mert az is egy nagyon nagy nehézség, amit az ilyen köreimben látok, mert nem látok rá más közösségekre, hogy teszem azt, az alkohol függő megszabadult a rabságból, elindul a józanság útján, elkezd józanodni, és egy komoly munka, most ebben nem nagyon akarok belemenni, és a hozzátartozó pedig nem indul el. A hozzátartozó ugyanúgy viselkedik, mint régen. És ez súlyos probléma, súlyos. Egyszerűen visszaesik, mert visszahúzza az a másik. Tehát,
és akkor ehhez jön, hogy aki nem változott, az az alkoholista óra alá dörgölő, hogy lemertem volna fogadni, hogy megint itt kötünk ki.
Pontosan ez történik, most mókásan hangzik, de pontosan ez történik. Félelmetes.
És meglepődnek a hozzátartozók. Tehát, ha esetleg valaki egyéni terápiára jár, felépülő függő, és azt mondja neki a terapeuta, hogy na, akkor következő ülésre hozd el a szüleidet is, vagy hozd el a gyerekedet, vagy a nem tudom én, a házastársadat. És az a másik fél meg van lepődve, miért kell nekem oda menni? Hát nem velem van a baj. Hát veled van a baj. És ahogy megjelennek, rögtön kiderül, hogy mi az a viszony, ami ezt vagy kiváltotta, vagy fenntartja.
Köszönjük szépen. Következő kérdés ott középen, utána majd megyünk hátra.
Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az élet nagyon sok területén az talán problémát jelent, hogy a generációk nem értenek szót egymással. És ugye itt sok fiatal van, és szerintem nekünk a szüleink generációja, akik mondjuk a szocializmusban nőtt föl, egészen máshogy állnak ehhez a témához, máshogy tudnak róla beszélni. Hogy mit ajánlanának azoknak, akik mondjuk a szüleikkel, 50-60 éves emberekkel szeretnének erről beszélni. Ők, akik egészen máshogy tudnak megnyílni ebben. Köszönöm.
Hát ugyanazt a nyelvet beszéljük, tehát magyarul beszélgessünk. Bocsát, én elmesélhetek egy történetet? Ezt kapitány Fővény Máté jegyezte le, aki ő maga is klinikai szakpszichológus, és a ELTE pedagógiai pszichológiai karán adjunktus, és függőkkel foglalkozik. És eljött hozzá egy fiú, aki amfetamin függő, és mindenféle ilyen partidrogokkal is próbálkozott, és hát sokáig ez volt, hogy beült a srác, hogy jó, ide kell jönnöm, mert azt mondták, hogy jöjjek ide, aztán essünk túl rajta. És így be volt. Persze ő a fiatal, a vagánygyerek, előtte az élet, mit fog neki magyarázni itt egy ilyen lélekbúvár. És a Máté hagyta a saját tempójában kibontakozni a srácot, és egy-két ilyen nagyon jól irányzott kérdéssel így óvatosan elkezdtem, mint a dióhéjat feltörni. És a negyedik-ötödik alkalom volt, amikor már a srác nem így hátraült a szemébe tolt baseball sapkával, hanem normálisan egy ilyen nyitott testhelyzetet vett fel, és akkor elkezdtek beszélgetni arról, hogy mit okoz neki a parti drog, meg egyáltalán ez az egész parti, hogy olyankor felszabadult, és hogy amúgy ő szorong, amúgy nem mer önmaga lenni, amúgy sok mindenben lekorlátozva érzi magát, de amikor bulizik, és pláne tol egy kis cuccot, akkor úgy érzi, hogy övé a világ, és mindent mer, amit amúgy nem. És akkor a Máté így volt egy ilyen megérzés, és elkezdett arra fel a tapogatózni, hogy ez például, nem tudom én, hogyha mersz-e ismerkedni diszkóban. És mondja a srác, hogy igen, hogy többek közt ebben nagyon-nagyon sokat segít az amfetamin, hogy sokkal bátrabban mer ismerkedni. És hogy mer közeledni, akár testileg is, és nem tudom. És egy pontján a beszélgetésnek rákérdezett a Máté, és ezt hogy veszik a lányok ott a szórakozó helyen, akik fele közeledsz, és ott volt egy nagyobb csend, és kiderült, hogy ez a srác nem lányok felé közeledik, hanem fiúk felé. Amit amúgy nem mer. A szülei sem tudják, a környezete sem tudja, senki sem tudja. De amikor elmegy szombat este bulizni, beveszi azt a cuccot, felszabadul, feloldódik, gondtalan lesz, gátlástalan lesz, és bátran mer ismerkedni fiúkkal. Ez egy nagyon kényes történet, gondolom itt ma este. És ezzel tulajdonképpen a fő motívum az megvolt, és megvolt az, hogy ez a srác ez miért lett partidrog függő. Jött az, hogy akkor jöjjön be apa, anya, és a következő ülésen ezt beszéljék át együtt. És más generáció. Annyira más generáció, hogy a szülők azt se tudják, hogy mi az, hogy partidrog, és annyira más generáció, hogy az apja szíjat hasítana a hátából, ha megtudná, hogy meleg. Mégis az az egyetlen megoldás van, hogy ezt meg kell beszélnie a szüleivel. Ezt a szüleinek el kell fogadni a tényként, és ebben valahogy partnerként együtt kell működniük, ha ezt az egész problémát meg akarják oldani. Hát igen, más generáció vagyunk, de mégis a beszélgetés az egyetlen.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.